ez is a kiállítás látogatóknál, hogyha megmennek és megnézik a kiállításaimat.
Hétvégén jött tehát Cseke Szilárd Munkácsi díjas festő és képzőművész kiállítása a Fővárosi Műcsarnokban Áramló jelenlét címmel. A tárlatról az előbbiekben a művészt kérdeztem. Kedves hallgatóink, is a kalendárium végére értünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Babucs Krisztát hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Jövő a határon. A Nemzeti Parkkal együttműködve alakítottak ki egy állattartó gazdaságot a szlovén-horvát-magyar hármas határnál.
Több mint egy tucat rendszert fejlesztettünk az elmúlt időszakban, amelyek a célja az, hogy a kiszáradó tájban kisvizes élőhelyeket hozzunk létre, amelyeknek a fő előnye a hatékonyság. Ezek külföldi vízmegtartó rendszereknek a mintájára épültek, és rendkívül hatékonyan tartják meg a vizet.
Egy apró, alig ismert szigetről származó, kritikusan veszélyeztetett farkaspóknak sikerült szaporodnia a fővárosi állat- és növénykertben.
A vadonban is a természetes élőhelyén, ami nagyon pici. És minden olyan állatfaj, ami csak nagyon pici helyen fordul elő, sehol máshol a világon már eleve sérülékeny. Főleg, hogy ott még a növényzet változik, és ez nem tesz jót igazából a pókoknak, meg az ottani élővilágnak. Tehát ennek az a következménye, a Nemzetközi Természetvédelmi Unió a kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolta ezt a dezerta, a grandei farkaspókot.
A Kenicross, vagyis a kutyával összekötött futás különleges élményt ad. Egyszerre jelent mozgást, kapcsolatot és csapatmunkát ember és állat között.
Nagyon sokféle verseny van, alapvetően van futóverseny, vannak rolleres versenyszámok, van bicikli, és ezen kívül vannak a fogatos versenyszámok, ahol pedig a fogatot húznak 4 kutya, 6 kutya, 8 kutya.
Kedves hallgatóink, most megmutatjuk önöknek a jövőt. Talán túl nagy szavaknak hangzanak ezek, de pár perc múlva azt fogják mondani, így van. Lent Vadedesen a magyar-szlovén-horvát hármas határ közelében jártunk egy párját ritkító mintabirtokon. Itt a haszonállatok igényeit ugyanúgy figyelembe vették, mint a vadállatokét, sőt, a természetvédelem sok esetben a gazdasági szempontokat is felülírta. És hogy milyen okosan bánnak a vízzel, hallgassák csak!
Szunyog András a Dedes projektől.
Hol vagyunk most?
Lendudesen, a Dedes projektnek a mintabirtokán, amit Wallisnak hívunk, és itt élőhely megőrzési programot indítottunk el 2010-es évek közepén.
Egy tó mellett állunk, nem egy ilyen tó van a területükön, itt a gyönyörű fák között a lankák gyűrűjében.
Több mint egy tucat rendszert fejlesztettünk az elmúlt időszakban, amelynek a célja az, hogy a kiszáradó tájban kisvizes élőhelyeket hozzunk létre, amelyeknek a fő előnye a hatékonyság. Ezek külföldi vízmegtartó rendszereknek a mintájára épültek, és rendkívül hatékonyan tartják meg a vizet.
Mitől tartja meg, hiszen nálunk, ahonnan én jövök, az Alföldön, mindenki szárad, itt meg minden tele van vízzel, és nincs alatta semmiféle fólia.
Ezen a környéken rendkívül jó anyaggal rendelkezünk, és ennek az előnyeit használjuk ki.
Tehát egy vízzáró réteg van alatta?
Igen, ez megfelelően tömörítő, megfelelően struktúrával kiválóan alkalmas arra, hogy jól megtartsa a vizet, tehát nem fog elszivárogni. Viszont maga a vízrendszernek is a kialakítása, hogy viszonylag kicsi a felszíne és mély, emiatt nem fog annyira felmelegedni, kicsi a párolgási felület, hogy nagyon hatékonyan tudja még az aszályos időszakban is tartani a vizet. És arra is ügyelünk, hogy a szegélyek azok ne legyenek túl meredekek, tehát hogy az erózió ne töltse fel a vízrendszert, vagy a tavunkat, illetve az állatok, mind a haszon, mind a vadállat, ilyen szempontból könnyebben meg tudja közelíteni, az élővilág számára sokkal inkább hasznosítható legyen ez a partszakasz.
Mindezt miért? Láttam a pulóvere hátulján egy Angus feliratot. A marhák vannak a háttérben?
A kezdeti időszakban nagyon szerettünk volna vízbiztonságot tájban, így gyakorlatilag a források azok kiszáradtak, elvesztette ez a környék az állandó vizeit, a kis tókákat is feltöltötték, kiszáradtak, elvesztették a vízgyűjtő rendszerüket, és láttuk ennek a kedvezőtlen hatásait. Érzékelhető volt az, hogy csökken a kétéltűek, illetve a hüllőknek a száma ezen a vidéken. A vadállománynak is nagyon messzire kellett mennie itatót találniuk. Egy nagy eltartó képességet szerettünk volna létrehozni a birtokainkon, tehát hogy úgy fejleszteni a rendszert, hogy maga az élőhely fejlesztés is minél több állatot tudjon eltartani, amivel beletartoznak a vadállatok is, illetve a mi haszonállataink is.
Azt mondta, hogy picit sétáljunk, mert békapetéket akar mutatni, sétáljon velem. Egy kicsit olyan, mintha biológusként is beszélne, úgy ismeri a békapetéket, a különböző rovarokat. Honnan ez a fajta természetszeretet?
Mi alapvetően gazdálkodó oldalról közelítettük meg ezeket a kérdéseket, viszont az idő folyamán és a tanulmányunk folyamán volt egy igény bennünk, hogy jobban megértsük a környezetünket. Mi elsősorban gazdálkodóként közelítettük meg ezt a kérdést, de látnunk kellett azt, hogy az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények között, hogy ridegtartási körülmények között jól tudjunk gazdálkodni, jól tudjunk állatokat tartani, minél jobban meg kell értenünk a természetes folyamatokat és ciklusokat, és ezáltal nem tudjuk elválasztani a mi tevékenységünket, a mi legeltetési rendszerünket a természetes folyamatok megértésétől. Az elmúlt években kifejezetten erősödött a projektünkben a helyi természetvédőkkel és a nemzeti parkokkal való közös munka.
És együtt dolgoznak velük?
Igen, rengeteget tanulunk egymástól, vagy közös projektjeink vannak most már, tanulunk egymástól, és ez egy fantasztikus Dunántúli összefogás, amelyben a szakma így erősíti egymást, és helyi jó gyakorlatokat alakítunk ki. Nekünk egy rendkívül jó ellenőrzés is egyben, tehát, hogy amit mi jónak gondolunk gazdálkodóként, hogy ahogyan hatunk a tájra, hogy azt egy természetőr, aki nem a...
A tényleg jó ötlete?
Valóban jó ötlete, hogy valóban ugyanazt látjuk-e a tájban, vagy pedig esetleg ők úgy érzik, hogy mi túlhasználjuk azt a területet. Természetvédő máshogy fogja látni ugyanazt a tájat, ugyanazt a területet, mint ahogy egy gazdálkodó.
Az addig oké, hogy ezek a tavak mind gyönyörűen megtartják a vizet, de honnan van víz?
Ezek kifejezetten felszíni vizet gyűjtenek össze.
Tehát alig van eső.
Eső az év folyamán van, főleg a nagy probléma az, hogy az eloszlása. Sokszor nagyon rövid idő alatt esik le az éves csapadék mennyiségnek a jelentős része, illetve sokszor olyankor, amikor pont nincs annyira szükségünk rá, és ezek a rendszerek arra vannak kialakítva, hogy ebben az időszakban hatékonyan összegyűjtsék, és tárolni tudják arra az időszakra, amikor majd úgymond szüksége van a tájnak a vízre. Hatékonyan meg tudja őrizni.
Ezek a kis tavak, ezek a tókák, hogyha jól értettem, így mondta, ezek egymással is összeköttetésben vannak?
Különböző rendszereket tesztelünk, tehát vannak olyanok, amelyek teljesen függetlenek egymástól, és tesztelünk olyanokat is, amelyek egy kisebb rendszert alkotnak, különböző kialakítással és más-más élőlényeknek kedvezve.
Megérkeztünk ide a békapeték mellé. Milyen békák laknak a tóban?
Erdei békákat, barna varangyokat, gyepi békákat, amit találtunk eddig.
Gyönyörű faj gazdagság első hallásra.
És nagyon tanulságos volt számunkra az, hogy milyen igényeik vannak ezeknek a fajoknak. Tehát az első időszakban mi jó ötletnek tartottuk, hogy mondjuk halakat telepítünk ezekbe a vizes élőhelyekbe, viszont a természetvédőktől megtudtuk, hogy ez sokszor kifejezetten hátráltatja egyes kétéltű fajoknak a terjedését, úgyhogy elkezdtünk olyan vizes élőhelyeket is kialakítani, amelyeknek már teljesen más a kialakítása, a halaknak a megtelepedését kevésbé teszi lehetővé, a kétéltűeknek viszont jobban kedvez. Különböző kialakítású rendszereket alakítottunk ki ezen a mintaterületen, hogy ezeket össze tudjuk majd hasonlítani, és a hosszú távon tudjuk majd tanulmányozni a természetvédőkkel közösen.
Kapnak ehhez bármiféle támogatást? Állam, önkormányzat, minisztérium, vagy ez mind saját kútfő, saját zseb?
Ez egy magánagroökológiai program. Olyan pályázatokban indulunk, mint a többi gazdálkodó is. Egyszerűen nálunk a fejlesztések azok abba az irányba fókuszálnak, hogy minél inkább alkalmazkodóbbá tudjuk tenni a gazdaságunkat a jövő kihívásaival szemben. Tehát mind az eszközparkunkat modulárisabb legyen, minél jobban telepíthető legyen, minél rugalmasabb rendszer tudjunk kialakítani.
Tehát tudjanak együtt változni a változásokkal, az új kihívásokhoz tudjanak alkalmazkodni.
Igen, tehát hogy minél jobban le tudjuk reagálni az adott szezonális kihívásokat, maga a birtoknak a kialakítása olyan legyen, hogy minél decentralizáltabb legyen, minél inkább lehetővé tegye azt, hogy helyben meg tudjuk oldani az állatainak az igényeit, és emiatt ne kelljen az állatoknak visszaszorulni egy területre, túl sokáig tartózkodni egy helyben, visszalegelniük egy legelőn amiatt, mert csak így lehet megoldani mondjuk például az itatásukat. Az állatok szelektálásában is egy olyan irányt kezdtünk el folytatni, ahol a teljesítmény alapú szelekciót tartjuk szem előtt.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy mivel természetvédőkkel dolgozunk együtt, egyre fontosabbá vált, hogy olyan állatokat legeltessünk ebben a tájban, amelyek nem igényelnek különleges beavatkozást, orvosi beavatkozást, vegyszeres beavatkozást, segítséget úgymond tőlünk, hanem jól alkalmazkodnak ehhez a környezethez, kiegészítő takarmányozás nélkül jó kondíciót meg tudnak őrizni, és szaporodó képesek, tehát tulajdonképpen ebben a környezetben, ez az ilyen időjárási körülmények között hatékonyan tudnak legelni és kondíciót megőrizni, és ezért a kevésbé fogjuk terhelni a rendszerünket a különböző orvosi vagy kiegészítő takarmányozási beavatkozásokkal.
Ez a jövő?
Mi nagyon bízunk benne, hogy ez a rendszer ez terjedni fog. Nagyon bíztatóak az eddigi tapasztalataink a természetvédelem, mert úgy látjuk, hogy fel lehet oldani az ellentétet egy tudatosabb, tervezett gazdálkodással a természetvédők és a gazdálkodói érdekek között. Kifejezetten rentábilis rendszereket ki lehet kialakítani, amelyek sokkal alacsonyabb költségek mellett tudunk termelni, és egy egészségesebb élelmiszer tudunk elállítani, amelyek speciális vevőköre.
Itt tehát nem kizsákmányolják a természetet, hanem óvják azt, miközben etikus állattartással termelnek profitot. Nem leigázták a természetet, hanem beleilleszkedtek. Mi ez, ha nem maga a jó gyakorlat, maga a fenntartható fejlődés? Egy apró, alig ismert szigetről származó, kritikusan veszélyeztetett farkaspóknak sikerült szaporodnia a fővárosi állat- és növénykertben. A Hogna ingens utódai már az anyjuk hátán kapaszkodnak. Hogyan kerül egy ilyen ritka faj a Varázshegy terráriumba, és miért kulcsfontosságú ez a természetvédelmi program a faj fennmaradása szempontjából? Erről beszélt kolléganőnknek, Vándor Polettnek, Hanga Zoltán szóvivő.
Miért számít nagy dolognak, hogy a budapesti állatkertben sikerült szaporítani a Hogna ingens pókokat?
A budapesti állatkertben, hogyha eljön valaki, akkor kapunál el kell dönteni, hogy merre induljunk, hát akkor elég gyakran azt hallom, hogy hát akkor induljunk a nagyobb állatok felé, mert az elefántok vannak, meg az orszarúak, vízilóak, effélék. De azt ugye tudnivaló, hogy bár ilyen állataink is vannak, nekünk nagyon sokféle állatunk van, több mint 600 különböző fajjal foglalkozunk, és tulajdonképpen már több mint 100 éve egykori igazgatónk Lend Ladolf óta, aki ezt a koncepciót megfogalmazta, az a cél az állatkertben, vagy az az egyik cél, hogy az élővilág sokféleségéből minél szélesebb keresztmetszetet mutassunk be. Lend Ladolf ugyanezt az élővilág sokfélesége biodiverzitás kifejezést még nem használta, de ilyen értelemben gondolkodott, és ezzel más dolgokban is egyébként vagy 50 évvel megelőzte a korát. De most ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nálunk nem csak emlősök, meg madarak, meg némi hüllő van, ami azért minden állatkertben szokott lenni, hanem ezek mellett még vannak más állatcsoportokból is, például a rovarok, különböző ízeltlábúak, a pókok is, ugye ők nem rovarok, hanem pókszabásúak, az ízeltlábúak közé tartoznak, hát ezekből is elég sokféle fajt mutatunk be, amelyek más állatkertekben vagy teljesen hiányoznak, majd hát egy-két van, egy-kettő van belőlük mutatóma. Tehát ez már egy különleges dolog a mi állatkertünkben, és az a helyzet, hogyha ma valahol Európában egy állatkert úgy dönt, hogy csinál egy új ízeltlábú bemutatót, akkor azért ennek a szakmai megalapozásához egy tanulmányút a budapesti állatkert, de az elengedhetetlen dolognak számít, tehát az európai állatkerti szakmai közösségben, sok mindenben, de ízeltlábúakban is a budapesti állatkert nagyon híres. Tehát ilyen szemmel érdemes nézni azokat a bemutató helyeket, amik elsősorban a Varázshegyben vannak, ahol a különböző, ugye ez a nagy szikla belsejében van, ahol a különböző ízeltlábúakkal meg lehet ismerkedni. Ahol például állunk, ez a parányok világa, de azért itt vannak a parányok óriásjai is, például nagy termet bocsáskák, egy kicsit odébb van egy bemutató sok különböző féle madárpókból, és ahol itt állunk, ez a Deserta Grandei farkaspóknak a terráriuma, ami hát némi magyarázatra szorul, a farkaspókot még csak értük, de mi az a Deserta Grande? Hát ez a Madeira szigetek egyik szigete, ennek a szigetcsoport, ez egy vulkanikus sziget egyébként, hát olyan nagyjából 10 négyzetkilométeres, tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a Tihanyi félszigetnél kisebb sziget, és az egész világon csak ezen a szigeten, azon a szigeten belül is egy völgyben, ami hát ilyen néhány kilométer hosszú és pár száz méter széles, ebben az egyetlen völgyben élnek az egész világon sehol máshol ezek a bizonyos Deserta Grandei farkaspókok. De most mi ezzel a fajjal 2022-ben kezdtünk el foglalkozni, és hát azóta több alkalommal is sikerült szaporítani őket. Hát ugye egyszerre azért akár ilyen több tucat, vagy ilyen száznál is több kicsi tud a világra jönni. A nőstény egy ilyen hálószövedékből készült tokban, tasakban, kokonnak hívják ezt, abban hordozza őket, és az, hogy őket sikerült szaporítani azon kívül, hogy hát ez egy különleges, érdekes és állatkertekben is ritkán látható faj, máshol meg hát csak Madeirán, de hogy ez egy kritikusan veszélyeztetett állatfaj. Tehát éppen azért, mert a vadonban is a természetes élőhelyén, ami nagyon pici. És minden olyan állatfaj, ami csak nagyon pici helyen fordul elő, sehol máshol a világon már eleve sérülékeny. Főleg, hogy ott még a növényzet változik, és ez nem tesz jót igazából a pókoknak, meg az ottani élővilágnak. Tehát ennek az a következménye, a Nemzetközi Természetvédelmi Unió a kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolta ezt a Deserta Grandei farkaspókot. Tehát lehet, hogy nem annyira látványos, mint mondjuk egy emberszabású majom, bár egyébként nagyon érdekes, de ő is ugyanebbe a veszélyeztetett kategóriába tartozik, és számunkra nem csak az a fontos, hogy az élővilág sokféleségét bemutassuk, hanem azokban a természetvédelmi programjainkban, amelyeknek az a célja, hogy nemzetközi együttműködésben, európai szintű állatkerti együttműködésben igyekezzünk állatkerti szaporításra hozzájárulni egy-egy állatfaj, ritkulóban lévő állatfaj megmentéséhez, az nem csak a cuki állatokra terjed ki, tehát ez fontos a tigriseknél, meg fontos a gorilláknál, meg fontos a vöröspandáknál, de fontos ilyen állatoknál, és lehet, hogy nem tűnnek fel annyira a közönségnek, a tarvarjút is említhetném, ahol visszatelepítési programban veszünk részt Dél-Spanyolországba, és ez egy olyan veszélyeztetett faj, ami valaha a középkorban még Magyarországon is élhetett, de a közönségnek annyira talán nem tűnik föl, bár hát igyekszünk mindig fölhívni róla a figyelmet, de ugyanez a helyzet a Deserta Grandei farkaspókkal, és hát az, hogy egyébként itt ilyen jól szaporodtak az elmúlt években, az azért jelzi azt is, hogy a mi ízeltlábús csapatunk az igen komoly szakmai felkészültséggel bír, ami egyébként hát más területeken dolgozó szakembereinkre is igaz.
Ugye nyilván nem látjuk őket, mert elbújtak valahol itt az akváriumban. Hány fős állomány van, lehet így mondani?
Kifejlett tenyész állományunk az egy szűk tucatnyi van, és akkor hát több nőstény van, és akkor tőlük rendszeresen lehet számítani kicsikre. Ugye az anyatermészet azért alkotta meg ezt úgy, hogy ilyen százas nagyságrendben vannak kicsik, mert a természetben semmi marad életben, de állatkertben is azért azzal lehet számolni, hogy hát kicsit túl van ez biztosítva ez a dolog. De utána viszont itt nemzetközi együttműködés van azon európai állatkertek között, amelyek ezzel a fajjal még foglalkoznak, tehát lehet majd itt csereberélni is. Ugye az a lényeg, hogy azokat a feltételeket, és egyébként ez a terrárium is úgy van megcsinálva, hogy van egy hát háttérposzter, ami pontosan ezt a Deserta Grande szigeti völgyet mutatja, ahol ez a pók él, és akkor az előtérben, minthogyha folytatódna ez a táj, úgy van kialakítva, tehát egy ilyen az eredeti, a természetes terepet próbáltuk ide becsempészni ebbe a terráriumba, és akkor itt laknak ezek a pókok.
A legfeljebb néhány ezres példányszámban előforduló pókot kritikusan veszélyeztetettként tartják számon a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Szaporítási programok futnak világszerte, mivel az élőhelyét invazív növények és egyéb élőlények is veszélyeztetik. A Hogna ingens mostani sikeres szaporodása jelentős lépés lehet a faj fennmaradása felé. Zöld hírek a kék bolygóról. Víz visszatartással segítik a kis légykapu visszatérését a Bükkben. Összefogtak a természetvédők a fokozottan védett ritka madárfaj védelmében a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben. A szakemberek április elején Váraszó közelében egy szúrtokvölgyben végeztek vízvisszatartást, célzó munkálatokat. A projekt során a vízlefolyását lassították, kisebb rönkgátakat építettek, kisebb vízgyűjtő medencéket alakítottak ki. Emellett a víz természetes kanyargását segítő akadályokat is elhelyeztek a mederben. A víz visszatartás több szempontból is kulcsfontosságú. Egyrészt növeli a rovarállományt, amely a kis légykapu fő tápláléka, másrészt biztosítja azt a párás, kiegyensúlyozott mikroklímát, amely a faj számára ideális. A szakemberek további beavatkozásokat is terveznek és bíznak abban, hogy a kis légykapu a jövőben ismét rendszeresen költ majd a területen. Biológiailag lebomló, részben tejfehérjéből készült csomagolófóliát alkottak tudósok, amely normál talajban körülbelül 13 hét alatt teljesen lebomlik. Az innováció újabb lépést jelenthet a fosszilis alapú műanyagok kiváltása felé. A fejlesztést a dél-ausztráliai Flinders Egyetem kutatói végezték. Az általuk létrehozott biokompozit anyag egy tejfehérjéből származó összetevőből, módosított keményítőből és természetes nanoanyagokból áll. Talajban végzett kísérletek során az anyag fokozatosan lebomlott, és mintegy 13 hét alatt teljesen szétesett széndioxidra, vízre és biomasszára, vagyis visszakerült az ökoszisztémába. A kutatás a lehetséges toxikus hatásokat is vizsgálta. A mikrobiológiai teszteken a baktérium kolóniák száma elfogadható tartományban maradt, ugyanakkor a szakemberek további vizsgálatokat tartanak szükségesnek, különösen élelmiszer csomagolási felhasználás esetén. Az eredmények minden esetre bíztatóak, és azt mutatják, hogy a megújuló források, például a tejfehérje, új alapot adhatnak a fenntartható csomagoló anyagok fejlesztéséhez. Egyre több gazdi választja a közös sportolást négylábú társával. Nem csak sétálnak, hanem együtt futnak, tekernek, sőt rollereznek is. A Canicross, vagyis a kutyával összekötött futás különleges élményt ad. Egyszerre jelent mozgást, kapcsolatot és csapatmunkát ember és állat között. De hogyan érdemes belevágni, mire kell figyelni, és miért ennyire népszerű ez a sportág? Erről beszélgetett kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna Hámor Endre hobbifutóval.
Megnézem, hogy azért olyan helyen edzünk, ahol ha nem muszáj, nincsen túl sok ember. Maguk a kutyák, amikor elkezdik az edzést, azért 25-35 km/h sebességre gyorsulnak, és ugye az azért meg tudja ijeszteni az embereket, hogyha így elhaladunk mellettük.
Nagyon türelmetlenek, most már kiengedjük.
Rick Sanchez, Ricky, ő egy másfél éves ESD, European Sled Dog, európai szánhúzó.
Úgy néz ki, mint egy magyar vizsla, csak fekete.
Neki szoktuk föltenni ezt a hámot. Ez egy úgynevezett húzóhám, de nem ugyanaz, mint a súlyhúzóhám a súlyhúzó kutyáknál. Riki, gyere. Ilyenkor már általában föl szoktak spanolódni, hogy menjünk dolgozni. Innentől már egy kicsit jobban kell rájuk figyelni, hogy ne ráncson el, vagy valamit ne csináljon.
Megkapja egyik lábára, másik lábára.
Belebújik. Ugye ennek a lényege az, hogy az erőátvitel a rollerre, vagy a biciklire, vagy a futóra, az a mellkasánál történjen.
Ott húzza meg, és ne a lábát. Húzza,
igen, onnan dolgozzon. Én azt szeretem, hogyha a kutya tudja saját maga azt, hogy megáll, és vezényszóra indul, és nem kell fogni. Ezen kívül a jobb-bal a vezényszavakat mindenképpen tudniuk kell, az irányukat. Nagyon sokféle verseny van, alapvetően van futóverseny, vannak rolleres versenyszámok, van bicikli, és ezen kívül vannak a fogatos versenyszámok, ahol pedig a fogatot húznak 4 kutya, 6 kutya, 8 kutya.
Ha valaki csak így laikusként szeretné kipróbálni a futást kutyával, akkor mit javasol neki? Hogyan kezdjen hozzá?
Vegyen hozzá valamennyi felszerelést.
Tehát egy hám mindenképpen kell, meg olyan póráz.
Olyan póráz és egy úgynevezett beülő, amit magadra kötsz te, hogy ugye, hogy rád legyen a kutya aggatva. Ezen kívül egészséges kutyáknál másra nincs szükség. Arra kell figyelni, hogy ezt melegben ne kezdjük el.
Most futóedzés következik, nem rolleres.
Gyere, Riki! És igazából ugyanúgy kezdődik minden edzés, hogy beállítom a kutyát magam elé. Megáll, marad, figyel. 3, 2, 1, gyerünk előre! Ügyes vagy! Gyerünk! Ügyes vagy, gyerünk! Jobb! Megáll! Ügyes voltál! Nagyon ügyes vagy! Jó kutya!
Milyen szépen szót fogadott.
Igen. Hát ezeket az alapvezényszavakat tudniuk kell, mert a biztonság miatt muszáj.
Hogy kezdődött önnél ez a sport? Előbb volt a kutya, gondolom.
Nálam előbb volt a kutya. Egyébként ma már tényleg annyira kompetitív és annyi verseny van, hogy ma már azt látom, hogy a versenyzők jelentős része az valamilyen más sportból jön át ide versenyezni. Nálam előbb volt a kutya. Olyan elfogadásokat kell keresni, amit nem csak a kutya élvez, hanem én is élvezek. És akkor így jött az, hogy akkor fussunk. Ez így viccesen hangzik, de hogy olvastam egy beszámolót egy kutyásfutó Facebook oldalán, és ott láttam, és mondtam a feleségemnek, hogy de hát szerintem ezt én is meg tudom futni. És akkor mondtam, hogy igen? Na, akkor
kezdjük. Kihívásnak érezte, és...
Igen, és akkor nagyjából így kezdődött, igen. Mindenkit arra biztatok, hogy próbálja ki. Jobb, hogyha olyan helyen kezdjük, ha futni akarunk, ahol talán kevesebb a kavics, ez fontos, hogy ne törjük ki a bokánkat, ne mondjuk egy közparkba, a legnagyobb forgalomba próbáljuk ki, mert akkor el fogja terelni a kutya figyelmét minden, ami körülöttünk van.
Tehát erdőbe érdemes menni?
Erdő. Betonon nem. Én egyáltalán nem javaslom, hogy betonon a kutyák fussanak, közben a másik kutyán teljesen begőzött, de látta, hogy itt futkarászunk. Igen. Kilométereken keresztül az izületeinek nagyon rossz.
Ugyanúgy, mint az embereknek. Pontosan. Se jó a betonon futás.
Tehát én azt mondom, hogy erdei talajon, Murván esetleg, de ne, semmiképp se betonon fussunk. Ha pedig beleszeretünk ebbe a sportba, akkor pedig érdekes módon nem is a kutya képzéssel talán a legnagyobb kihívás, hanem az, hogy az ember megőrizze az egészségét, mert azért...
Hogy bírja a tempót a kutyával.
Nagyon nagy terhelést jelent, még a futáson belül is egy külön kategóriaként kezelendő. És hát, hogyha pedig tényleg rendszeresen csinálják, akkor pedig az sem árt, hogyha állatorvos azért néha ezt látja, ezt a történetet, hogy mi történik, diszplázia, szívultrahang, stb., hogy itt tényleg egy egészséges kutyával sportoljunk intenzíven.
Miért jó ez?
Az embert is arra sarkalja, hogy egy kicsit egészségesebben éljen, szerintem, mert magadra is figyelni kell, hogy ez jól működjön. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon aktív, közös élmény.
A kenikrossz tehát nem csak egy különleges sport, hanem egy közös élmény is. Erősíti a gazdi és a kutya közötti kapcsolatot, fejleszti az állóképességet és mentálisan is feltölt. Ráadásul minden korosztály számára elérhető és szinte bárhol űzhető a természetben. Ha tehát valaki mozgásra és egy kis plusz motivációra vágyik, érdemes kipróbálnia négy lábú társával együtt. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.
kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.
Három óra van, rövid hír.